106, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Április 23-a van, amikor is a nap 5 óra 39-kor kell majd fel lenyugodni, 19 óra 43 perckor fog. Az éjszakás technikus Péderi Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Rövidesen, tehát műsorismertetésünket követően a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt követően ismét híreket hallanak, majd Névnap és Kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd, de addig is további jó ébredést és jó reggelt kívánok!
A nap imája.
Vezest, ó Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazasság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a 8 boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete, a társadalom hiteles alakítása érdekében. Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Országjárásra indult Orbán Viktor. A kampánykörút első állomásaként a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő beszélt arról, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére. A brüsszeli döntéshozók világháborús készülődéssel reagálnak a mostanra kritikussá vált ukrajnai hasztéri helyzetre, annak ellenére is, hogy a fegyverszállítások stratégiája totális kudarcot vallott az utóbbi évek során. Jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Uniós Külügyi Tanács szünetében. Szijjártó Péter szerint ezek az akciók nem vittek közelebb a békéhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy elkezdődött az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag előkészítése. A magyar vállalatokkal szembeni ukrajnai boszorkányüldözés nem szűnt meg az OTP ügyével, jelentette ki a tárcavezető, azzal kapcsolatban, hogy az ország hatóságai visszakívánják vonni a Richter tucatnyi gyógyszerének helyi forgalmazási engedélyét. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Oroszország hadserege megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, ha Lengyelországba atomfegyvereket telepítenek, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml már 2022-ben azt hangoztatta, hogy a lépés növelné a feszültséget a térségben. Katonai és védelmi ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf jelezte, a háború korában hazánk mindent megtesz a békéért, mivel azonban a nemzetközi közösségek egyre inkább az eszkaláció felé sodorják a konfliktusokat, a magyar kormány kiemelt célja az ország védelmi képességének erősítése. Az Európai Unióban szuverén, egymással együttműködni képes, erős nemzeti államok és demokráciák szükségességét hangsúlyozta a magyar országgyűlés elnöke felszólalásában az uniós tagországok parlamenti elnökeinek konferenciáján Palmában. Kövér László szerint napjaink kihívásai közepette nem eszmei és politikai kizárólagosságra törekvő brüsszeli birodalmi diktatúrára van szüksége az EU-nak. A jövő évi konferenciát Magyarország rendezi. Hazánk nem adja fel szuverenitását és hisz a független nemzetállamok Európai Szövetségében, amelyet az alapszerződések jelenleg garantálnak, mondta a köztársasági elnök a szlovéniai Brdo pri Kranjuban. Sólyog Tamás a Szlovéniával szomszédos országok államfőinek informális találkozója után közölte, a megbeszélés során ismertette az európai politikában egyre inkább teret nyerő föderalista szemlélettel ellentétes magyar álláspontot. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, fűzték hozzá. A hiány mértéke az idei évben 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig 2,9% lehet. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz majd az ég, sokfelé lehet eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: a jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája. A jó pásztor vasárnapja a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A pápa a keresztény iskola testvérek nagykáptalanjához: segítsétek az összetört álmú diákokat. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával. A jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája.
Buona domenica.
Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, feltámadt és nekünk adta lelkét. Mindnyájunkat nevünkön szólít, és ha eltévedünk, addig keres bennünket, amíg újból rá nem talál. Fejtette ki Ferenc pápa jó pásztor vasárnapján délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Értékünket nem világi sikereink határozzák meg, mert Jézus szemében nagyon sokat érünk és örökre. Fedezzük fel ismét az élet titkát. Szenteljünk minden nap időt, hogy Krisztus jelenlétében legyünk, hagyjuk, hogy a jó pásztor szerető karjai befogadjanak bennünket. Buzdított rá a Szent Atya. Ezt a vasárnapot Jézusnak, a jó pásztornak szenteljük.
È dedicata a Gesù buon pastore.
Kezdte beszédét Ferenc pápa, idézve az evangéliumi szakaszból Jézus szavait: a jó pásztor életét adja a jóakért. A Szent Atya hozzátette, hogy Jézus olyan nagyon ragaszkodik ehhez a szemponthoz, hogy háromszor is elismétli húsvét negyedik vasárnapjának evangéliumi szakaszában. De felmerül a kérdés: milyen értelemben adja életét a pásztor a juhokért? A kérdésre válaszolva Ferenc pápa kifejtette, hogy pásztornak lenni, különösen Krisztus idejében, nem csupán egy mesterség volt, hanem egy egész életet jelentett. Nem egy ideig tartó foglalkozásról volt szó, hanem arról, hogy a pásztornak egész napokat, sőt még az éjszakákat is meg kellett osztania a juhokkal, mondhatnánk, hogy szimbiózisban élt velük. Jézus az evangéliumi szakaszban elmagyarázza, hogy ő nem egy béres, aki nem törődik a juhokkal, hanem ő pásztor, aki ismeri őket. Ő ismeri a juhokat, húzta alá Ferenc pápa. Ez így van. Jézus mindannyiunk pásztora,
pastore di tutti noi,
ismer mindnyájunkat, nevünkön szólít minket, és amikor eltévejedünk, addig keres bennünket, amíg újból ránk nem talál. Utalta Szent Atya Lukács evangéliumára. Még ennél is több. Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, föltámadt és nekünk adta lelkét. Ez az tehát, amit az Úr mondani akar nekünk a jó pásztor képével. Nem csak azt, hogy ő a nyáj vezetője, a nyáj feje, hanem mindenek előtt azt, hogy mindnyájunkra úgy gondol, mint életének a szeretetére. Gondolkozzunk el ezen, kérte Ferenc pápa. Krisztus számára én fontos vagyok. Ő gondol rám, pótolhatatlan vagyok számára, életének végtelen árát jelentem. És ez nem csupán egy szólásmondás. Ő valóban értem adta oda az életét, értem halt meg és támadt fel. Hogy miért? Azért, mert szeret engem, és olyan szépséget talál bennem, amit én gyakran nem látok. Hányan vannak ma azok, akik alkalmatlannak, sőt rossznak tartják magukat? Hányszor gondoljuk, hogy értékünk az elért céljaintól, a világ szemében való sikerünktől, mások ítéletétől függ? Milyen sokszor semmiségért elpazaroljuk önmagunkat, állapította meg Ferenc pápa, hangsúlyozva, hogy a mai evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy az ő számára nagyon sokat érünk, és örökre.
Valiamo tanto e sempre.
Akkor tehát ahhoz, hogy ismét önmagunkra találjunk, az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy az ő jelenlétébe helyezzük magunkat, hogy engedjük, hogy befogadjanak és felemeljenek bennünket a mi jó pásztorunk szerető karjai. Ferenc pápa ezután a következő kérdések feltevését javasolta. Találok-e minden nap egy pillanatot arra, hogy elfogadjam azt a bizonyosságot, amely értéket ad az életemnek? Képes vagyok-e találni egy pillanatot az imádságra, az imádásra, a dicsőítésre, hogy Krisztus jelenlétében legyek, és hagyjam, hogy ő megsimogasson engem? A jó pásztor azt mondja nekünk, hogy ha ezt tesszük, újra felfedezzük az élet titkát. Emlékezni fogunk arra, hogy a jó pásztor az életét adta értünk, neked és nekem, mindnyájunknak, és hogy az ő számára mindannyian fontosak vagyunk. Hangsúlyozta Szentatya, majd a következő fohásszal zárta le a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédét. A szűzanya segítsen nekünk, hogy Jézusban megtaláljuk az élethez elengedhetetlenül szükséges dolgokat.
Regina Czőri letári, alleluja.
A jó pásztor vasárnapja, a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A Regina Czőri elimádkozását követően a pápa szólt a hivatások világnapjáról, majd megismételte felhívását, hogy a Közel-Keleten és Ukrajnában a háború logikája helyett jusson érvényre a diplomácia és a párbeszéd útja. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy húsvét 4. vasárnapján, a jó pásztor vasárnapján ünnepeljük a hivatások világnapját, amelynek idei témája: meghívást kaptunk a remény elvetésére és a béke építésére. Ez egy nagyon szép alkalom arra, hogy újra felfedezzük az egyházat, mint egy olyan közösséget, amelyet a karizmák és hivatások több szólamúsága jellemez az evangélium szolgálatában. A pápa ebből az alkalomból szeretettel köszöntötte a római egyházmegye új papjait, akiket tegnap délután szentettek fel a Szent Péter bazilikában, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak az új papokért. A pápa ezután a Közel-Keleti helyzet témáját érintette, amelyet továbbra is aggodalommal és fájdalommal követ. Megismételte felhívását: ne engedjünk a visszakövetelések és a háború logikájának, ehelyett jussanak érvényre a párbeszéd és a diplomácia útjai, amelyek oly sok mindent elérhetnek. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a két nép hamarosan felhagyhat a szenvedéssel. A pápa azt kérte, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról sem, amely oly sokat szenved a háború miatt. Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek nagy káptalanjához: segítsétek az összetört álmú diákokat. Hétfő reggel találkozott a Szentatya a francia alapítású keresztény iskola testvérek szerzetes rend római nagykáptalanjának 64 tagjával. A De La Salle Szent János által 1680-ban Reims-ben létrehozott kizárólag testvérekből álló kongregációt a szentszék 1725-ben hagyta jóvá, és a nagykáptalan erre a jubileumra készül. A Szentatya mindenek előtt megköszönte a munkájukat, amelyet sajátos karizmájukkal a gyermekek és fiatalok evangelizálásáért végeznek, az oktatáson és a nevelésen keresztül. Az intézmény mostani bicentenáriumi jubileuma lehetőséget kínál arra, hogy visszatérjenek az alapítók eredeti elképzeléseihez. Szolgálatuk ma már a világ különböző országaiban jelen van, mert műveiket teljesen az Úrra bízták, és a diákokat minden erejükkel a teljes emberi fejlődés szem előtt tartva szolgálják. Az iskola testvérek ma a világ szegénységtől és főként a fiatalok munkanélküliségétől sújtott régióiban dolgoznak, ezért a pápa arra buzdította őket, hogy igazi atyai szívvel az Isten szerető és együtt érző arcát tükrözzék diákjaik felé.
padri che riflettono il vostro amorevole e compassionevole.
Hivatásuk jegyében a perifériákat választják, amely már önmagában is tanúságtétel a világ előtt, amelynek arcát eltorzítják a háborúk, a közöny és a leggyengébbek elutasítása. Segítsék az ottani fiatalok sok okból összetört álmainak megvalósulását, és hogy a háború félelmében élő gyermekek se veszítsék el a képességüket, hogy mosolyogjanak. Nagy káptalanjuk végén megújítják majd a szűzanya szeplőtelen szívének tett felajánlásukat, ezért pedagógiájukban segítse őket Mária teljes igenje, amely egészen belesimult Isten üdvözítő tervébe. A szűzanya segítse őket a kezdeti buzgalom megőrzésében, hogy alázatosan, az Istenbe vetett bizalommal, valamint gyengétsége és irgalma jegyében örömmel tudjanak szolgálni. Zárta beszédét Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek szerzetes rend római nagykáptalanjának 64 tagjához. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával. Ferenc pápa április 20-án szombaton délelőtt kiagotáson fogadta a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Stúdión kedves vendége Molnár Antal, történész, egyetemi oktató, a Pápai Történettudományi Bizottság tagja és egyúttal a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatója. Most pedig részt vett a Pápai Történettudományi Bizottság 70 éves jubileumi ülésén, amelyet valójában a Szent Atya is megtisztelt. Mindenek előtt arra kérdezek rá, kedves Antal, hogy a Szent Atya beszédéből melyek a számodra legfontosabb pontok?
Köszönöm szépen, én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy nagyon gazdag beszéd volt, amelyben a pápa reflektált a bizottság 70 éves történetére. Nagyon érdekes, hogy 70 év, és pontosan 70 kötet a publikáció is, ami megjelent, tehát ez pontosan egybevág a két szám. Nagyon fontos gondolat volt szerintem, ami számomra nagyon kedves, már csak a korábbi munkám miatt is, az a kulturális diplomácia hangsúlyozása. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként szolgálhattam a magyar kultúrát Róma, is meggyőződésemmé vált, hogy igazából kevés fontosabb dolog van a nemzetek közötti együttműködéshez, vagy a magyar nemzet, a magyar nép értékeinek külföldi megismertetéséhez, mint a kulturális diplomácia. Amikor a pápa beszédét azzal kezdte, hogy a kultúra diplomácia a legfontosabb, akkor úgy éreztem, mintha kifejezetten hozzám szólt volna.
Jellemző volt egyébként a bizottság 70 éves történetére, hogy túl a saját illetékességén, amelyek történelmi szempontok, a kultúra felé is tekintett és próbált nyitottan üzenni a világ felé és kapcsolatot keresni.
Igen, mindenképpen, bár ugye ez egy történész bizottság is, valamennyi tagja történész, annyi mondjuk szabadság van a tagok kiválasztásában, hogy van, aki inkább kánonjogász, mint történész, vagy inkább művészettörténész, mint szorosabb értelembe vett történész, de a tagok nagy része az kifejezetten katolikus egyház történetével foglalkozik, tehát igazából nyitott a bizottság, amit a pápa is hangsúlyozott nagyon sok felé, de az egy nagyon fontos szempont, ez egy katolikus bizottság, olyan értelemben is, hogy a tagjai mind gyakorló katolikusok, és feltétele a bizottsági tagságnak a rendezett magánélet, elnézést, hogy így fogalmazok, de ez azt jelenti, hogy vagy papi ember, vagy cölibátusban él, vagy keresztény házasságban. Tehát ez feltétele a bizottsági tagságnak. Tehát ilyen értelemben mi egy katolikus egyházi bizottság vagyunk, ugyanakkor történelmel foglalkozunk, viszont a történelmet nagyon széles értelemben vesszük. Erre egy egyetlen példát idézek, a bizottságnak igazából II. János Pál pápasága óta, ugye a bizottság 1954-ben alakult, ezért 70 éves, de II. János Pál pápasága óta volt egy nagyon fontos feladat a nyitás az ortodox világ felé, ezért egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki a bizottság a Szovjetunió, majd az Oroszország beli történészekkel, a Szovjet, majd Orosz Tudományos Akadémia világtörténeti intézetével rendszeresen közös konferenciákat rendeztek. Az egyiken nekem is szerencsém, megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem, ez 2014 1944-ben az első világháború kitörésének évfordulóján. Sajnos ezek a kapcsolatok most éppen szünetelnek, de ugyanígy egy nagyon fontos az, hogy három kontinensről jönnek, olykor négyről a bizottság tagjai, tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg jelképezi a bizottságnak a nagyon gazdag nemzeti összetétele, jelképezi az egyháznak ezt a nagyon erős nemzetköziségét. Tehát mindenki a saját nemzeti kultúráját, nemzeti történelmét képviseli a bizottságban, ugyanakkor mindenki nyitott a többiekre is. Tehát ez ilyen értelemben ez egy nagyon izgalmas nemzeti bizottság, ugyanis a maga a bizottság 1954-ben, mint a Vatikán Nemzeti Történeti Bizottsága alakult meg, mivel a Nemzetközi Történész Bizottság az nemzeti bizottságokból áll, a Magyar Nemzeti Bizottság is természetesen, és 1954-ben 12. Pius pápa megalakítja a Vatikáni Nemzeti Bizottságot, ami egy nemzetközi bizottság, tehát ilyen módon kicsit leképezi a nemzetközi bizottságot, mint egyetlen nemzeti nemzetközi bizottság. Elnézést, ez egy kicsit bonyolultul hangzik, de valójában ez adja az értékét. Itt volt az ülésen a Történész Világszövetség elnök nője is, egy francia kolléganő, aki egyébként kiválóan tud magyarul és magyar történelemmel is foglalkozik, és ő is hangsúlyozta ezt, hogy milyen jó, hogy van egyetlen nemzeti bizottság a Nemzetközi Történész Világszövetségnek, amelyik nemzetközi.
Ha a történészek együtt kutatnak és együtt tanácskoznak, akkor a történelem bizonyos eseményeinek a közös, harmonikus olvasatát keresi. Ugye ez lehetséges volt, vagy említetted volt II. János Pál pápa javaslat együtt az ortodox történészekkel. Még mindig a kereszténységén belül maradva lehetséges volt ez alatt 70 év alatt együtt dolgozni protestáns történészekkel?
Természetesen például a reformáció 500 éves évfordulója 2017 nagyon fontos konferenciák voltak például Luther Mártonról és Rómáról, Róma és Luther Márton kapcsolatáról, de más alkalmakkal is természetesen együtt dolgozott a bizottság protestáns történészekkel, és igazából ez a fajta mondjuk együttdolgozás ortodoxokkal, protestánsokkal, de még inkább szerintem az, ahogy a katolikus világon belül ez a nagyon sok színűség, nagyon sok féleség, ami jelen van, ami az egyház nemzetköziségét jelenti, ez nagyon komoly mértékben gazdagítja magukat, a tagokat is, hiszen ahogy itt beszélgettünk például a mai ebédnél kollégákkal, hogy mennyire fontos az, hogy olyan történészek, akik mondjuk jönnek egy adott világból, egy adott nyelvi, kulturális közegből, találkoznak egy teljesen más kulturális nemzeti történetírással, és ahogy ezek együtt kezdenek játszani, együtt kezdenek működni, ahogy megismerjük, hogy mások hogyan látják adott esetben azokat a nagyon hasonló jelenségeket, amelyekkel mi is birkózunk, mint kutatók, ez fantasztikus módon ki tudja tágítani a látásmódunkat, és egy nagyon komoly pluszt ad a kutatásaink számára.
70 év eltelt. Mi az, amit itt most a sok feszültséggel teli világban, a Szent Otyos utolla beszédében erre a konfliktusokkal teli világban, milyen olvasata lehetséges a jelennek, hogy valamilyen módon előbbre lássunk és tisztában lássunk?
Igen, hát ugye mindig ez a legnehezebb kérdés. Erre azt szokták mondani a történészek, hogy mi a múltat kutatjuk, és nem futurológusok vagyunk. Az biztos, hogy a történelemnek mondjuk a legegyszerűbb tanítás, amit komolyabb kutatások nélkül is láthatunk, hogy gyakorlatilag minden konfliktus, minden történelmi állapot egyszer véget ér. Tehát ugyanezt mondhatjuk a mostani háborúkra, a mostani konfliktusokra is. Ugyanakkor talán a legfontosabb tanulsága, ha ismernénk egymást, ha tudnánk egy kicsit a másik szemével is nézni azt a bizonyos helyzetet, akkor feltehetőleg kevesebb konfliktus lenne. Ehhez viszont az fontos, hogy például mi történészek, akik ezzel foglalkozunk hivatásszerűen, ezt a fajta missziót felvállaljuk, hogy a szélesebb közönség számára azokat a tanulságokat, amelyek a történelemből adódnak, azokat közvetítsük, és tulajdonképpen egy kicsit azt kell, hogy mondjam, papagáj módon szajkózzuk, pontosan azért, hogy számukra is világos legyen, hogy azok a fajta konfliktusok, amik most a világban vannak, azok tulajdonképpen nagyon sokszor egymás nem ismeréséből, és ebből fakadó nagyon mély, akár évszázados gyűlöletekből fakadnak. Tehát, hogyha ezt tudnánk valamilyen módon közvetíteni, és tulajdonképpen erre utalt a pápa is a hit szereppel, illetve azzal, hogy a történelmi igazságot keressük, amelyet a forrásokból megismerhetünk, és ne az ideológiák mentén szajkózzuk ugyanazt a mondani valót, ha ezt tudjuk közvetíteni a nagyvilág felé, akkor valószínűleg mi is hozzátettünk egy kis lépéssel, de valamennyivel ahhoz, hogy ezek a konfliktusok idő után szelidüljenek és megszűnjenek.
Kedves Antól, köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm.
A Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat közvetítettük. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országjárásra indult Orbán Viktor miniszterelnök. A kampánykörút első állomásaként a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Orbán Viktor beszélt arról, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére. A brüsszeli döntéshozók világháborús készülődéssel reagálnak a most arra kritikussá vált ukrajnai harctéri helyzetre, annak ellenére is, hogy a fegyverszállítások stratégiája totális kudarcot vallott az utóbbi évek során, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Uniós Külügyi Tanács szünetében. Szijjártó Péter szerint a fegyverszállítások nem vittek közelebb a békéhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy elkezdődött az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag előkészítése. A magyar vállalatokkal szembeni ukrajnai boszorkányüldözés nem szűnt meg az OTP ügyével, jelentette ki a tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az ország hatóságai visszakívánják vonni a Richter tucatnyi gyógyszerének helyi forgalmazási engedélyét. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Oroszország hadserege megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, ha Lengyelországba atomfegyvereket telepítenek, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml már 2022-ben azt hangoztatta, hogy a lépés növelni a feszültséget a térségben. Katonai és védelmi ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf jelezte, a háború korában hazánk mindent megtesz a békéért, mivel azonban a nemzetközi közösségek egyre inkább az eszkaláció felé sodorják a konfliktusokat, a magyar kormány kiemelt célja az ország védelmi képességének erősítése. Az Európai Unióban szuverén, egymással együttműködni képes erős nemzeti államok és demokráciák szükségességét hangsúlyozta a Magyarország gyűlés elnöke felszólalásában az uniós tagországok parlamenti elnökeinek konferenciáján Palmában. Kövér László szerint napjaink kihívásai közepette nem eszmei és politikai kizárólagosságra törekvő brüsszeli birodalmi diktatúrára van szüksége az EU-nak. A jövő évi konferenciát Magyarország rendezi. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Szeretnék, hogy a hiány mértéke az idejévben 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig már csak 2,9% legyen. Magyarországon az egyik legalacsonyabb az üzemanyagok adóterhe az Európai Unióban, a magas üzemanyagárakat nem az adók okozzák, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Varga Mihály közzétett egy táblázatot is, amely szerint nálunk a 95-ös benzin adóterhének aránya 46%, míg Ausztriában 52%, Szlovákiában és Csehországban 49-49%. Szerdán egyébként bruttó 8 forinttal csökken majd a gázolaj ára, de a benziné ezúttal nem változik, értesült a holtankoljak.hu portál. Így a 95-ös üzemanyag átlagára marad 650 forint literenként, a dízeli 639 forint lesz. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz az ég, sokfelé lehet eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. Breakdown. Oh no, this is the road to hell.
Köszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon, április 23-án Béla nevenapja van. A Béla név bizonytalan eredetű, a legvalószínűbb magyarázat szerint a régi magyar Bél személynévből származik a név, és az A betű itt kicsinyítő képző. A Bél jelentése belső rész, például szív. Már a középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a 19. században került elő újra, korábban csak az Árpád-házi királyok nevében fordult elő. Más magyarázat is van a név kialakulására, mivel uralkodók neveként jelent meg a magyarban, így török eredetű, és a kora középkori eurázsiai sztyeppén széles körben használatos Bojla méltóság névből ered. Bárhogy is legyen, Béla nevű rokonaikat és ismerőseiket el ne felejtsék a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a Bélákat sokáig!
It ran one step ahead as we followed in the dark. Kalendárium.
Lapozzuk fel ma is, kedves hallgatóink, kalendáriumos könyvünket. Kikről, mikről emlékezünk meg a mai napon. Ma április 23-án van a könyv és a szerzői jogok világnapja. 1995-ben az UNESCO katalán javaslatra a könyv napjává nyilvánította április 23-át. Ez a nap egyben a szerzői jogok napja is, különös tekintettel az internet és az online adatbankok gyors terjedésére. Egyébként április 23-án halt meg ugyanabban az évben, tehát 1616-ban William Shakespeare és Miguel de Cervantes is. És a mai napon bocsájtották föl 1965-ben a Szovjetunióban az első űrtávközlési mesterséges holdat, a Molnyija 1-et. A műhold célja az volt, hogy biztosítsa a nagy távolságú, kétoldalú telefontávíró és képtávíró összeköttetést, valamint a központi tévé és rádió műsor továbbítását a földi vevőállomásokhoz. A Molnyija 1 április 26-án közvetített először televízió műsort Moszkvából Vlagyivosztokba. A Molnyija műhold pályasíkjának az egyenlítővel bezárt szöge 64 fok, a Föld felszínétől mért távolsága 40 ezer kilométer, a Földhöz legközelebbi távolsága 500 kilométer, s keringési ideje 12 óra volt. A műhold szolgálati ideje 1966. októberében a Föld légkörébe érve befejeződött. És a mai napon született 1887-ben Budapesten Törzs Jenő, színész, filmrendező. Első nagy sikerét Roszlán sasfiókjának Reichstadti hercegével aratta, másik hangos sikere a Hamlet címszerepe volt. Ettől kezdve folyamatosan vezető drámai szerepeket kapott szinte minden színházban. Elsősorban színpadi színész volt. Hosszú évekig Csortos Gyulával játszott egy színpadon, bár azonos szerepkörben is feltűntek, ha egy darabban szerepeltek, Csortos legtöbbször Törzs ellenlábasának szerepét kapta. Játszott Bomb Iván szerepet is az Aki Meroz nyer című operetben, amelynek szövegét Rejtő Jenő írta. 150-szer lépett fel Honti Hannával, de alacsony termete miatt a zenész színpadon nem érvényesült igazán. Ez volt az oka annak is, hogy a Nemzeti Színház hosszú ideig nem szerződtette le. Magassága a filmvásznon sokkal könnyebben volt korrigálható, ezért már a korai magyar néma filmekben is feltűnt. Az ezeket követő hangos filmek szerepeiben, mint például a Meseautó Szűcs Jánosa, már nem csak elegáns megjelenése és színészi játéka, de orgánuma is érvényesült, és nem véletlenül vált országos kedvencé. 26 filmben és mintegy 250 színpadi szerepben tűnt fel. Törzs Jenő 1945-ben szerződést kapott a Nemzeti Színháztól, de megrendült egészsége miatt már csak egy szerepben tudott színpadra lépni, s az azt követő évben elhunyt. És egy születésnapos a végére. Isten éltesse, az 1950-ben a mai napon született Grillus Dániel, kétszeres Kossuth és Prima Primissima díjas zeneszerzőt és előadó művészt. Most a Kaláka, s benne Grillus Dániel zenél.
Két éves lettem én, meglepetés eköltem én, csecsebecse,
csecsebecse,
ajándék, mellyel meglepem, ne kávéházi szegletem, magam,
magam, magam, magam.
32 évem elszelett, s még havi 200 sose telt, azám, hazám,
azám, hazám.
Lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató, szegény legény,
szegény legény.
De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem. Fura ura,
fura ura,
intelme gyorsan, nyersen ért, ha nincsen apám, versemért.
A hont kivont,
a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét s nevét.
Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanára féltek én.
Gagyog s ragyog,
ragyog s ragyog,
ha örül Horger Antal úr, hogy költünk nem nyelvtan tanul. Sekélyeké,
sekélyeké,
én egész népemet fogom, nem középiskolás fogom tani,
tani, tani, tani, tani, tani, tani,
tani,
tani.
tapsol, a bal kéz tapsol, mindkét kéz tapsol, a jobb kéz tapsa a bal kézen csattan, a bal kéz tapsa a jobb kézen csattan, mindkét kéz tapsa, mindkét kézen csattan, mindkét kéz tapsa a jobb kézen csattan, mindkét kéz tapsa a bal kézen csattan, mindegyik kéz tapsa mindkét kézen csattan. Bal kéz nélkül tapsolni, jobb kéz nélkül tapsolni, jobb kéz nélkül tapsolni.
Társam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni? Borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Ruhákat ölteni. S akarsz, akarsz-e játszani? Akarsz, akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán téját inni véled? Rubin téját és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november? Ez utca seprő szegény beteg ember, ki fütyörész az ablakunk alatt.
Akarsz játszani kígyót, madarat? Hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsony, álmot, mindenféle jót. Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz élni, élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? S akarsz, akarsz-e játszani halált? Akarsz-e élni, élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? S akarsz, akarsz-e játszani halált? Akarsz, akarsz-e játszani? Akarsz, akarsz-e játszani? Élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? S akarsz, akarsz-e játszani halált?
Ha kinek a köntösöd éget, haj élet, haj, te aki ismersz, rázol is. Kacag most egyszer egy nagyot, nekem kívánnak csúnya véget.
ha élet haj, te tudod nálamnál jobban, ha élet haj, hogy összeszűrtük a levet, s fogtam legvadabb paripát, s nyargaláztunk, s ma is dobban. Köntösöd éget, ha élet haj, ki szereted vakívedet, kacag most egyszer egy nagyot, nekem jósolnak csúnya véget. Kacag most egyszer egy nagyot, nekem jósolnak csúnya vége. Ha élet haj, ha élet haj, ha
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!